Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, fönnállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, téged dicsőítünk, és áldunk és magasztalunk ezen a vasárnapon is. Aki eljöttél erre a földre, aki annak idején bevonultál Jeruzsálembe virágvasárnapon, és hozzáfogtál a nagy műved elvégzéséhez, amit végbe is vittél. Köszönjük a nagy hetet, nagy pénteket, a Golgotát, és köszönjük néked húsvétot, az üres sírt, áldott feltámadásod ünnepét. Köszönjük néked, hogy meghaltál, de élsz. És köszönjük néked, hogy azzal az ígérettel jössz hozzánk, hogy mindenki, aki benned hisz, örök életet kap. Aki neked adja a szívét, lelkét, azt te magadhoz öleled örökre, és nem engeded el soha, soha többet. Részt adsz neki a te országodban, örök királyságodban, az új égen és az új földön. Most leborulunk előtted, és imádunk téged, bár nem látunk a testi szemeinkkel, de mégis hiszünk benned. Kérünk, legyél velünk, és áld meg mai Isten tiszteletünket, nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva hallgassuk meg Isten igéjét Lukács evangéliumának 19. részéből. Lukács evangéliuma 19. részéből, a 28. verstől. És ezeket mondván megy vala elől, felmenve Jeruzsálembe. És történt, mikor közelgetett Bétfágéhoz és Betániához, a hegyhez, mely Olajfák hegyének hivatik, elküldött kettőt az ő tanítványai közül, mondván, menjetek el az átellenben lévő faluba, melybe bemenvén találtok egy megkötött vemhet, melyen soha egy ember se ült, eloldva azt hozzátok ide. És ha valaki kérdez titeket, miért oldjátok el, ezt mondjátok annak, mert az Úrnak szüksége van rá. És elmenvén a küldöttek úgy találták, amint nékik megmondta. És amikor a vemhet eloldák, mondának nékik annak gazdái. Miért oldjátok el a vemhet? Ők pedig mondának, az Úrnak szüksége van rá. Elvitték azért azt Jézushoz, és az ő felső ruháikat a vemhére vetvén Jézust rá helyezték. És mikor ő méne, az ő felső ruháikat az útra teríték. Mikor pedig immár közelgette az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdte dicsérni Istent fennszóval mindazokért a csodákért, melyeket láttak. Mondván, áldott a király, aki jő az Úrnak nevében. Békesség a mennyben, dicsőség a magasságban. És némelyek a farizeusok közül sokaságból ezt mondták néki. Mester, dorgáld meg tanítványaidat, és ő felelvén mondanékik, mondom nektek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Kedves testvéreim, bizonyára mindenki hallott már arról, hogy a mai Jeruzsálemben található a Via Dolorosa, a fájdalmak útja. A Via Dolorosa útvonalának bejárása a 4. századig nagypéntek éjjelén kezdődött a Gecsemáné kertben, majd az aranykapun keresztül a templomtér keleti oldalát érintve mentek eleink a Golgotához. Az 5. században kicsit változott az útvonal, mert a Gecsemánéból indulva Kajafás házához mentek, onnan a pretóriumba, a Hasmóneusok palotájába, és innen mentek a Golgotához. Akik ma ott járnak a Via Dolorosa útvonalán, ugyancsak nagypénteken kezdik és végzik is az útnak a végigjárását. Most arra hívlak benneteket, hogy mi is menjünk végig a szenvedések, a fájdalmak útján Jézusunkkal, legalább gondolatban. De ezt az utat mi nem nagypénteken kezdjük és végezzük, hanem ma kezdjük virágvasárnapon. Mert ha tágabb értelemben fogjuk fel a Via Dolorosát, akkor Jézus számára az nem nagypénteken kezdődött, hanem sokkal korábban. Amikor Jerikóból elindulva megérkezett először Betániába, és feltámasztotta Lázárt. Azt olvassuk, hogy ennek a csodának a híre feljelentés útján gyorsan eljutott Jeruzsálembe, ahol egybegyűlt a zsidók nagy tanácsa, a Sanhedrin, Kajafás főpap pedig kimondta, jobb, hogy egy ember halljon meg a népért, mint sem az egész nép elvesszen. Nos, innen kezdődött a tulajdonképpeni Via Dolorosa, ami aztán a Golgotára vezetett. Mivel mi időhiány vagyunk, nem tudunk a szenvedések útjának minden állomásán megállni, de az előttünk álló napokon egy-egy kiválasztott állomáson megállunk, és elcsendesedve visszaemlékezünk majd az ottani eseményekre. Így teszünk ma is tulajdonképpen, de szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton. Így készülődünk mi is az Úr Jézus halálának az emlékünnepére és a feltámadásának az örömünnepére. Tehát virágvasárnap. Jerikó felől indult Jézus annak idején, följött azon az útvonalon, ami ott a hegyeken keresztül vezet, és az Olajfák hegyének a keleti oldalára érkezett meg, ahol volt egy kis falu, Betániának hívták. Itt élt Márta, Mária és Lázár. Akkor Jézus tudta, hogy Lázár már meghalt, de föltámasztotta őt a halálból. Aztán némi tartózkodás után Betániából kicsit közelebb ment Jeruzsálemhez, elindult Bétfagé nevű helyre, és ott kapta meg azt a szamarat, amire fölülve, aztán ezen vonult be Jeruzsálem városába. Nézzük először is ezt az elindulást. Az elindulást, mármint hogy a Bétfagéi elindulást. Amikor elindult Betániából Jézus Bétfagé felé, hogy közelebb kerüljön Jeruzsálemhez, elküldött két tanítványát, hogy menjetek be az előttetek lévő faluba, ez Bétfagé, és ott a falu szélén találtok majd egy anyaszamarat az ő csikajával, a szamár ménnel. Hozzátok el azt a fiatal csacsit, hogy azon mehessek majd. Hát oda is ért a két küldött, megtalálták a csicsit, elhozták Jézusnak, és Jézus felszállt erre a csacsira. Hát a hagyomány úgy tartja, hogy ez Bétfagéban történt meg, ami egy nagyon-nagyon kicsinke kis település volt, de egy elég jómódú település. Az Olajfák hegyének, mint mondom, a keleti oldalán, a nyugati oldalán Jeruzsálem van, úgy tudjátok elképzelni. Ez a kis település nevezetes hely volt, akármilyen kicsike volt, mert Jeruzsálemtől egy szombatnapi járóföldre volt, vagyis körülbelül 900 méterre. És ezért Jeruzsálem keleti határának vették annak idején. Vagyis szent városnak tartották akkoriban. A szent városhoz tartozó kerületnek, mondanánk talán manapság. Ott is érvényesek voltak a Jeruzsálemet és a templomot érintő kultikus törvények, tehát például a lombsátrak ünnepén az itt készített dolgokat, ételt, italt bevihették Jeruzsálem városába, és ott minden különösebb aggodalom nélkül elfogadhatták, mert amit Bétfagéba készítettek, az is szentnek számított. A Bétfagéban sütött kenyerek is szentnek számítottak, úgyhogy azokat vitték a templomba, volt ott ugye a templomba egy híres szentély, ahol állt egy asztal, és azon voltak a szent kenyerek. Hát az oda való szent kenyereket, azokat időről időre cserélték, és ezeket a kenyereket is Bétfagéban még meg tudták sütni. És nem kellett ott egy külön megszentelési ceremóniát, mert ez szentnek számított. Sőt, az is előfordulhatott, hogyha egy pogány börtönbe zártak egy rabot, egy zsidó rabot, Bétfagéban, akkor Bétfagéba bevihették az elkészített páskát, hogy ott fogyassza el a pogány börtönbe, mert az a Bétfagé, az is még szent helynek számított. Sok pap is lakott ott természetesen, mert egy kőhajításra volt, mondhatnánk, a jeruzsálemi templomhoz. Manapság nem tudjuk pontosan, hogy hol volt ez a Bétfagé, mert ez ott nem nagyon lehet ásni, kutatgatni, tekintettel arra, hogy az a terület, az olajfák hegye egy teljesen sűrűn lakott terület, sűrűn lakott vidék. Minden esetre a keresztény hagyomány még a Krisztus utáni természetesen 4. században is ismerni vélte azt a helyet, ahol Jézus felült a szamárcsikóra. Templomot is építettek oda, első Theodosius császár idejébe, úgy 500, vagy utána valamivel 530 körül. Aztán az ott lerombolódott, hát az iszlám hódítás az ott sok mindent elpusztított, amit el lehetett. Ezt is elpusztították, de a keresztes vitézek 1100 körül kezdték a hadjárataikat, és ők megtalálták ezt a Betfagei romot, és a romok fölé két tornyot emeltek, amely közül az egyik egy templomként szolgált. Érdekes nagyon, hogy aztán utána ez is, e fölött is eljárt az idő, viszont az 1800-as évek vége felé élt ott egy földműves ember, aki ott túrta a földet, és talált egy nagy kősziklát. És hát föltűnt neki, hogy ez egy nagyon különleges kőszikla, körülbelül az úrasztalánk akkora lehet. Az oldalán mindenféle freskók vannak. Ismert jelenetek, amikor Jézus föltámasztja Lázárt, vagy találkozik Mártával, Máriával, sőt rajta van a szamárcsikóra való felszállás is. Hát amikor a bácsi megtalálta ezt a nagy-nagy követ, akkor ezt a ferencesek rögtön megneszelték, 1860-as évek, 70-es években történt ez. Úgyhogy a ferencesek gyorsan megvették tőle a földjét, és elkezdtek ott kutatni. Ástak jobbra, ástak balra, régészeti kutatásokat végeztek, és summa summarum, hogy találtak ott mindenféle sírokat. És a sírokban mindenféle régi dolgokat, nem csak a csontokat, hanem egyéb pénzérméket, meg egyebeket. És kiderült, hogy itt egy település volt, mégpedig egészen a Krisztus előtti korból, a második Krisztus előtti második századtól kezdve lakott település volt itt, ezen a helyen valamikor. Még találtak egy nagyon érdekes sírt, sírkamrát tulajdonképpen, amiben ilyen grafittók voltak, ilyen felkarcolt képek, és az összes kép, ami abban a sírban volt, mind keresztény szimbólum volt, beleértve Jézus nevének is a rövidítését. Vagyis azt kellett mondják, hogy itt még Krisztus után is település volt, mégpedig zsidó keresztények is laktak itt, mert egy olyan sírt találtak. Na, még ástattak egy kicsit, és megtalálták, gondoljátok meg, a kereszteseknek a régi templomát. Annak az apszisát találták meg, a szentélynek ez a félkör alakú végződés, azt nevezik apszisnak. Megtalálták azt, és építettek oda a ferencesek egy templomot. Azt a templomot tettem föl rá nektek a kis lapra, amit kaptatok. Ez a szép kép. Az egyik torony az ott áll most, és mögöttem nyílik egy templom, ahol ott van az a nagy kő, ami a keresztesek korából származik, egyébként nem Jézus korabeli, tehát 1100-as évekből származik ez a hatalmas kődarab. Nem tudják pontosan, hogy mi célt szolgált. Volt, aki azt mondta, hogy a keresztes vitézek ugye magas lovakon jártak, és nehéz páncéljuk volt, és egy kis valamiről fölléptek erre a sziklára, és erről a szikláról szálltak föl aztán a lóra, hogy végezhessék a dolgukat. De hát ez is csak egy ilyen találgatás. Minden esetre ma is ott van ez a templom, ott van benne ez a kő, és tudjátok még, hogy minden virágvasárnap, így ma is tulajdonképpen Jeruzsálembe indul onnan egy nagy menet, egy szép nagy zarándok menet gyűlik ott össze ilyenkor is, és nagy pálmaágakkal mennek, énekelnek, vonulnak Jeruzsálembe, hogy így emlékezzenek meg az Úr Jézus bevonulásáról. Hát mi nem tudunk ott lenni. Minden esetre érdekes dolog ez, és valószínű, hogy ha nem is 100%-ra mondható, de erősen valószínűsíthető, hogy bizony Jézus valahol ott, annak a templomnak a környékén szállhatott föl valójában arra a csacsira, és onnan indult el a Jeruzsálembe. Hát mielőtt itt tovább lépnék, egy pár megjegyzést még hadd tegyek. Tudnélik, az első az, hogy ha olvassuk figyelmesen az ígét, akkor látjuk, hogy Jézus kezdeményezte ezt az egész virágvasárnapi bevonulást. Ő volt az, aki két tanítványát előre küldte Bétfagéba, azért a bizonyos csacsiért. Ő adta a szájukba a szót, hogy mit mondjanak, amikor majd elkötik azt a csacsit, mit mondjanak a kérdezősködőnek. Mit mondott nekik? Azt mondta, hogy azt mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége. Magyar nyelvben nem annyira tűnik ki előttünk, de ez az Úr kifejezés az eredeti görög szövegben Kyrios, ami királyt jelent. A királynak van rá szüksége. A királynak. Jézus tehát azt mondta, hogy így válaszoljatok nekik, a kérdezősködünk, miért oldjátok? A királynak szüksége van rá. Jézus magát testvére királynak vallotta. Mégpedig nem is akármilyen királynak, a messiás királynak vallotta. Később találták ki, hogy Jézus a messiás király, ő magát mondta messiás királynak. Ő magát így apostrofálta, és nem is kért, nem kért, mint király, mint messiás király. Nem kért, nem azt mondta a tanítványok, hogy menjetek, kérjétek el a királynak. Nem, oldjátok el. És ha kérdezik, mondjátok, a királynak kell. Ja, a királynak, a messiás, ja, akkor vigyétek. Nincs appelláta, ugye? Királynak kell, akkor vigyétek. Az Úr Jézus a méltósága teljes tudatába lépett fel. Ő tudta nagyon jól, ő a zsidóknak megígért messiás kérés, és ezért nem kérte a csacsit, hanem elhozatta. Ő ezt megtehette. Ő a királyok királya, az uraknak az ura. A másik dolog, amit szeretnék mondani, hogy milyen szép dolog, hogy ezt a csacsit a tulajdonosai minden további nélkül odaadták Jézusnak. Ja, a királynak van rá szüksége, akkor vigyétek. Nem szóltunk. Neki kell, akkor vigyétek nyugodtan. Mennyit nyomott előttük, ezek előtt a zsidó emberek előtt, mennyit nyomott a latban Jézusnak, az Úrnak, a királynak a neve? Neki kell, hát akkor nincs kérdés, vigyétek. Hát ő nem akárki. És ugye elgondolkoztam testvérek azon, hogy Jézus, amikor így elénk áll a királyok királyaként, az urak uraként, akiről tudjuk, hogy mellékesen a mi megváltónk lett, szeretett bennünket és szeret minket. Amikor elénk áll és kér tőlünk valamit, akkor mi vajon erre mit válaszolunk? Hát az Úr Jézus is kér tőlünk, nem a csacsit kéri, hanem a szívünket kéri elsősorban. A szívünket, az életünket kéri, nem kevés. Miért kéri? Mert a királynak szüksége van rá. Szüksége van rám, szüksége van rátok. Mindenestől, testestől, lelkestől. És hogyha azt mondja, hogy kérem az életedet, vagy azt mondja, kérek a javaidból valamit, kérek az idődből valamit, kérek az erődből valamit, akkor mi mit mondunk erre? A kifogásokat emelünk? Dehogy is. Az eszemet nem adom. A kezemet nem adom. Semmit nem adok, csak valamit úgy oda lökök neked. Mondjuk, testvérek, ha Jézus kér tőlünk a királyok királya, akkor bármit kérjen, vagy bármit mondjon. Mi mondjuk azt, hogy itt van, itt vagyok, vagy itt van, neked adok minden, minden a tiéd, én is a tiéd vagyok, mindenem a tiéd. És talán még egy dolgot hadd emeljek ki, tudnélik, amikor ezek az emberek ilyen készségesen a királyok királyának odaadták, a messiás királynak odaadták azt a szamárcsikót, akkor egy olyan szamárcsikót adtak oda, amelyiken senki nem ült. Vagyis ez egy egészen fiatal jószág volt. Ez egy ilyen ereje teljében lévő kis csacsi volt. Nem mondták ezek az emberek, hogy jaj, várjatok már, van itt egy ilyen öreg csataló is, azt is, van itt az anyja, az már kicsit kivéhet, ugyan meg nem nagyon, de vigyétek azt, az is jó lesz. Mert a királynak nem lesz jó. A királynak a legjobbat adták. A legminőségibbet adták. Ami még nem ült senki, aki még ott volt, és benne volt az erő. A legjobbat adták. És én ezen gondolkoztam, hogy ha én tőlem kér valamit Jézus, hát mit adunk mi Jézusnak? Maradékból adunk valamit? Akár most pénzből is, meg, de másból is, az időnkből, az erő, valamit oda, a hitványát, ami ma úgyse kell, azt odaadjuk. Nem minőségi, tehát minőségit adjunk mindig. A legjobbat adjuk Kriszt. Meg méltó reá. Méltó reá. Na, szóval Jézus elindította ezt a napot, azzal az igényel, hogy ő a király, a messiás király. Ezzel lép föl, elküldi a tanítványait, hozzátok el a csacsit, arra kell nekem fölülni. Ha kérdezik, mondjátok, hogy a királynak kell. És odaadják, és odaadták felül, és elindul Jeruzsálem felé. Második pont, útközben. Az olajfák hegyére ér föl az ember, ha jön Bétfagé felől, nem sokat kell menni, fölér az olajfák hegyére, az Úr Jézus is, mellette, körülötte tanítványai, a kisebb sereg, és akkor, amikor fölér a hegyre, elébe tárul Jeruzsálem. Aki keletről érkezett, itt a magasból látta meg először a várost, amely onnan nézve egészen a templom köré épült városnak tűnt föl. A hegy tetején, ha áll az ember, akkor van egy mély völgy, a Kidron völgye, ez kb. 120 méter mély, és a másik oldalán elkezdődik a Jeruzsálemnek a fala, a keleti fala. És hogyha az ember tekintett ott följebb siklott, akkor meglátta rögtön a hatalmas négyszögletes templom teret. Az a templom tér egy ilyen 300x480 méteres tér volt, és rajta ragyogó ékszerként ott állt a templom, a jeruzsálemi templom. A templom külseje, írja Flavius Josephus a Zsidó háború című könyvébe, szemet és szíve gyönyörködtető volt, minden oldalról súlyos aranylemezek borították, és a felkelő nap fényében úgy lángolt az egész, hogy alig lehetett rátekinteni. Az olajfák hegyéről, tehát Jézus látta a templomteret, ott ragyogott rajta a templom épülete, szűkebb értelemben véve, és látszott, onnan lehetett látni a templom előtti nagy oltárt is, az áldozati oltárt, és lehetett látni, hogy száll az ég felé a füst, ahogy ott felgomolyog. A templom mögött ott állt egy hatalmas erőd, az Antonius erőd, négy erős torony védelme alatt. Aztán, ha egy kicsit balra nézett az ember, ott meglátta a Tiropájon völgyet, a sajtkészítők völgyét. Annak a szélén ott volt Heródes pompás palotája, három tornya volt. Hát az egész egy ilyen gyönyörű benyomást keltett, és olyan egységesnek látszott, mert egy hatalmas fal vette körül az egészet. Volt, ahol kettős is volt ez a fal. Rálátott Jézus erre az akkor körülbelül 30 ezer főt számláló városra. És Jézus ehhez a városhoz meg annyi szállal kötődött is, tudjátok ezt. Hiszen már újszülött korában megfordult Jeruzsálembe, amikor bemutatni vitték a templomba. A templomnak a legszűkebb belső teréhez, ugye négy tere volt a templomnak, volt az úgynevezett pogányok udvara, ahova a pogányok is bemehettek, ez egy ilyen külső, ott volt egy fal, amin túl a pogány emberek nem léphettek, oda már csak a zsidók léphettek be, beléptek a zsidó férfiak, asszonyok, és akkor ott fölmenve egy lépcsőn bementek az úgynevezett asszonyok udvarába, az egy már körülkerített udvar volt. Az asszonyok udvara, az asszonyok csak odáig mehettek. A férfiak tovább mehettek egy nagy kapun, a Nikánor kapunak hívták ezt, ez egy gyönyörű, hatalmas nagy kapu volt, a férfiak ott tovább mehettek be a férfiak udvarára. És aztán jött egy utolsó rész, ahol már csak a papok lehettek bent, mert ők végezték ott a szolgálatokat, az áldozatokat, az a papok udvara volt, és utána nyílt meg a templom tér maga, amiben volt a szentély, és legbelül a szentek szentje a szövetségládával. Summa summarum, hogy Jézust, amikor vitték a szülei, akkor bementek vele az asszonyok udvarába, elmentek a Nikánor kapuhoz, az asszonyok még fölmehettek a kapuhoz, és ott vette karjába az ak Simeon Jézust annak idején. És ott találkoztak Annával is, a proféta asszonyal, aki profétált Jézus felől. Szóval csodálatos, Jézus már kiskorában, akkor még nem tudta, hogy hol van, de nyilván ott járt. És aztán utána vitték 12 éves korába, a szülei valamelyik nagy ünnepre fölvitték, és amikor hazafelé ment már az arándok csapat, akkor vették észre a szülők, hogy nincs velük a kis Jézus, 12 éves volt. Kétségbe esve futottak vissza Jeruzsálembe, keresgélték össze-vissza, hogy hol lehet. Megtalálták a templomba, azt olvassuk az igéből, hogy a Salamon tornácában ült, és a rabbik ott körülötte hallgatták a bölcsességét. Teljesen el voltak tőle ájulva, ma így mondanánk. Salamon tornáca, az egy hatalmas oszlopcsarnok volt a templomnak a talán nyugati oldalán. Ott húzódott végig, és egy ilyen kettős, hatalmas márványoszlopcsarnok volt. Ott szoktak beszélgetni ilyen teológiai kérdésekről, Isten dolgairól a rabbik és az emberek. Szóval ott ült Jézus. Jézus járt otta, és nagyon jól tudta, amikor elébe tárult a város, hogy ez Dávid foglalta el, és tette a birodalom fővárosává. Itt uralkodott Salamon, itt építette a templomot, a Mória hegyére, ahol már Ábrahám is járt Izsákkal. Tudta, hogy ott van a templomban a szövetség láda, amit fölvittek oda annak idején. Tudta, hogy e város utcái jártak Izrael prófétái, akik vagy bátorították a népet, vagy súlyosan intették, figyelmeztették az istentelenség óráin. Tudta, hogy mekkora tragédiák érték már ezt a várost, és szerette ezt a várost. Minden ünnepkor visszatért ide Jézus. Még akkor is, ha tudta most is, hogy mi várott reá, most is jött. Ez a város, amit Jézus meglátott, már a Páska ünnep lázában kezdett égni. Ugye jött a Páska ünnepe a hétnek a második felébe, a hétnek a végén, és ilyenkor a zsidó törvény előírása szerint a férfiaknak föl kellett menniük Jeruzsálembe. Három nagy ünnep volt, amire rendelte Isten, hogy a zsidó férfiak menjenek, és mentek a férfiak, mentek családtagjaikkal együtt, vonultak, minden felől mentek Jeruzsálembe, hozták az áldozati állatokat, nem csak a saját hazájukból jöttek, hanem jöttek messze vidékekről is, mint Galliából, a mai Franciaországból, vagy Mezopotámiából, és az a nagy sokaság azért, hogy örüljenek, mert a Páska volt a zsidóknak a legnagyobb ünnepe, a legnagyobb örömünnepük volt. Tudnélik, ilyenkor emlékeztek vissza, hogy Isten Mózes vezetésével kiszabadította őket egyiptomi rabszolgaságukból, és szabadokká váltak. Ez egy óriási ünnep volt a zsidóknak, a szabadulásunk pillanatai. Arra emlékeztek vissza. Volt, aki a városban lakott akkor, mert ha élelmes volt, meg volt elég pénze, kapott szállást ebbe a városba, de egy csomó sátor volt a város körül, jöttek mindenhonnan az emberek, csak ott kívül tudott már helyet találni magának. Szóval ment ott a nyüzsgés, mentek a Siloám tóhoz megtisztulni, akik hozták, jöttek oda. Vitték az állatokat az Izrael tavába megmosni, megszentelni. Mások a Betesda tavához mentek, a városon kívül volt az még. Oda mentek megmosakodni, hogy rituálisan tiszták legyenek az ünnepre. Szóval hatalmas zajongás, hatalmas nyüzsgés volt abban a városban. Látja Jézus ezt az egészet, és folytatja az útját. Kérdezzük, hogy miért ment oda? Miért ment oda Jézus? Talán csak a Páska ünnepen akart részt venni, aztán haza akart menni Galileába. vagy provokálni akarta a zsidó vezetőket, így találgatnak egyes teológusok. Más azt mondja, szélesíteni akarta a mozgalmát, több embert akart, de nem gondoljuk, hogy ilyen szándékok vezették. Egyszerű a helyzet. Sokkal egyszerűbb. Azt hiszem, azért választotta Jézus a bevonulásra ezt a módot, ahogy bevonult, meg egyáltalán azért is vonult be, hogy érzékeltesse mindenkivel, hogy ő a királyok királya. Az a király, akit Zakariás próféta megígért, hogy majd Szamár hától jön be Jeruzsálembe. Szó szerint így olvassuk Zakariás könyvébe, örülj nagyon Sion leánya, örvendez Jeruzsálem leánya, íme a te királyod jön, igaz és szabadító, szegény Szamárháton ülő. Ő, Jézus érzékeltetni akarta nem csak a tanítványaival, hanem mindenkivel, hogy ő a messiás király, akiről nem csak Zakariás beszélt, hanem akiről Dávidnak beszélt Isten. Mert Dávidnak megígérte Isten annak idején, olvastuk és beszéltünk róla annak idején, Sámuel második könyvének 7. részében van egy nagy üzenet, egy nagy tanítás Dávidnak, amikor a próféta elmondja neki, hogy Isten azt üzeni neked, hogy lesz majd egy király a te utódaid között, aki örök király lesz, akinek állandó lesz a királysága, soha nem inog meg a trónja. Örökké való király lesz. És a zsidók attól kezdve várták ezt az örökké való királyt, a Dávid fiát, a Dávid leszármazottját. Zakariás jóval később élt, ugye a babiloni fogság utáni próféta, ő is megismételte, hogy jönni fog, és egy Szamárháton fog hozzád jönni a te királyod, akit megígért Isten, ami nagy királyunknak, Dávidnak. És most Jézus érzékeltetni akarja az embereket, hogy emberekkel, hogy itt vagyok, én vagyok az. Azt jegyzi meg Máté evangélista, hogy azért történt ez így, hogy beteljesedjen a próféta szava. Jézusnál mindig megfigyeljük ezt, hogy a proféciáknak megfelelően cselekszik. Nem izzad bele, nem verejtékezik, hogy valahogy olyan természetességgel, hogy egyszerűen beleilleszkedik a proféciákba, amik róla szóltak. Itt is beleilleszkedik a proféciákba. Kifejezi az embereknek, hogy a proféták, amit megmondtak, az 100%-ig igaz. Még az is igaz, hogy a próféta nem akármilyen csacsiról beszélt, hanem olyan csacsiról, amin nem ült senki. Egy egész fiatal jószágról beszélt a próféta, Zakariás. Szamárháton ül. A szamár szóra ott a egész fiatal állatot használja. Jézus teljesíti, közli, hogy én vagyok az. Bemutatkozik. Közli, hogy a Biblia, az írás megbízható. Azt akarta Jézus harmadszor, hogy fölismerjék ebből az egész ténykedésből, hogy ő kicsoda, és ennek megfelelően tudják, hogy mit várhatnak tőle. Mert a próféta megmondta, hogy mit várhatnak majd ettől a királytól. Megmondta. Azt várhatjátok, hogy létrehoz egy békebirodalmat. Egy örökké való béke királyságot hoz létre. Azt akarta, hogy ezt, Jézus, hogy ezt várják tőle. És aztán annak az útnak a végén, amit itt elkezdett, ugye a kereszten végezte. Mert azt a királyságot, amit megalapítani jött, azt így kellett megalapítani. Nem fegyverrel, katyusákkal, meg egyebekkel. A kereszt halállal kellett megalapítani. Mert az ő országa nem e világból való. És nem fegyverekre, nem politikai összeesküvésekre, meg nem tudom, mire épül, ahogy Pilátusnak mondta. Mert az én országom nem e világból való, hanem odafentről való. Mennyei királyságot jött alapítani, és azt nem így karddal, meg egyebekkel alapítják, hanem vérrel, áldozattal, helyettes engesztelő áldozattal. Ezt várhatták Jézustól, és mi is ezt várhatjuk mellékesen tőle. Az örökké való béke királyságot, amit a kereszt halállal alapozott meg. Nem lesz Jézusnak, testvérek, soha az életbe földi királyság, ahol erőszakkal uralkodik a pogányokon. Nem lesz ilyen. Ez Jézustól idegen, ez a mentalitás. Ne is várjatok ilyet. Jézus a királyságát a kereszten alapozta meg. És az a királyság majd akkor fog megvalósulni, amikor visszajön Jézus, az utolsó ítéletet végrehajtja, és létrehozza az új eget és az új földet. a béke királyság nem itt lesz ezen a föld, ez a föld megsemmisül a tűzbe, az új égen és az új földön lesz a béke királysága. Ami nem 1000 éves lesz, örökké való lesz. Örökké való lesz. És hogy valaki egyébként oda bejut-e, vagy nem jut be, az itt dől el. Nektek, nekem is itt dől el ma. Attól függ, hogy hiszünk-e Jézusba, vagy nem hiszünk. A végén még beszélek erről egy kicsit. Tehát Jézus azt akarta, hogy tudják az emberek, hogy mit várhatnak tőle. Azt, amit a próféta megmondott. És azt is akarta, hogy tudják, hogy ő milyen. Milyen ő. Mert a próféta megmondta, hogy milyen lesz ez a király. Igaz. Ez az első, igaz. Istennel tökéletes összhangba álló valaki, aki igazságos lesz mindig. Szabadító lesz, aki a népének a javán munkálkodik, és mondja, alázatos lesz. Alázatos lesz. Az alázatot pedig nem a csacsiról olvassuk le, mert a csacsin Izraelben a királyok lovagoltak. Nem a csacsi az alázat jele, hanem a kereszt. Megalázta magát a keresztfának haláláig. A keresztről olvassuk le, hogy Jézus milyen alázatos volt, testvérek. Ő ilyen. Ilyen király, aki örökkévaló királyságot hozott, és aki azt meg fogja majd a maga idején valósítani, a keresztre építve, a megváltásra építve. Igaz, aki nem korrupt, nem romlott, szabadító, aki másoknak a jólétén, a szabadságán, a békességén dolgozik, és aki végtelen alázatos, mert nem száll a fejébe a hatalom, meg a dicsőség. Alázatos. Hát tudhatjuk, hogy ki ez, aki ott bevonult Jeruzsálembe. Láttuk elindulni, és látjuk bevonulni, és akkor nézzük a végét, mert meg is érkezik. Ahogy elindul Bétfagéból, már is kezdik a hangos ünneplését, de amikor közelebb ér, a olajfák hegyének a tetejére fölérnek, akkor legutoljára akkor Jeruzsálemben lévő tömeg is észlelte, hogy mi, annyira szem előtt van a Golgota, és nincs messze légvonalba, úgyhogy lehet hallani, hogy mi történik ott. Fölfigyeltek, nézzétek már, ki van ott, mi van ott, mi jön ott, mi ez? És kíváncsiság vitte őket, mentek, és Jeruzsálemből egy nagy sokaság jött Jézus elébe, ahogy mondja a Máté evangélista. Jöttek az zarándokok, jöttek a helyi lakosok, és egyre nőtt, és egyre dagadt a tömeg, és egyre hangosabban kiáltottak, Hozsanna Dávid fiának, Hozsanna, Hozsanna Dávid fiának, áldott, aki az Úr nevéből jön, Hozsanna a magasságban. Ez zengett Jézus körül, amikor bevonult a vár, odaért már a városhoz, és bevonult a városba. Valószínűleg az aranykapun, ami most be van falazva, a Kidron völgye felé ott látszik ez a kép, hogyha megnézitek az interneten, vagy Szúsza kapunak is nevezték, ott vonulhatott fel a templom térre tulajdonképpen az Úr Jézus. Közben így fogadták őt. Hát testvérek, ez a fogadtatás, ez a számunkra, milyen kimért emberek vagyunk, ilyen jó polgári viselkedő, nekünk ez kicsit idegen nül, hát hat esetleg mire jánk, de egy kicsit talán még irigykedünk is, hogy valaki tud így örülni. Hát ott olyan szenvedélyek szabadultak el, amiket nehéz kifejezni. Olyan szenvedélyek, testvérek, az, hogy leterítik a ruhájukat Jézus elé az emberek. A felső ruhájukat. Az azt jelenti, hogy a tied vagyunk. A tied vagyunk. Mindenünk a tied. Kiszolgáltatjuk magunkat neked. Parancsolónk vagy. Mondd, mit csináljunk. Ezt jelenti. Lengetik ezeket a pálmaágakat, ez Izrael függetlenségének a szimbóluma volt. Izrael szabadságának a szimbóluma. A makabeusok, amikor föllázadtak az elnyomás ellen 150 évvel azelőtt, akkor is a pénzeikre ráveredték ezt, a szimbólumot, mert a szabadságnak a szimbóluma volt. Jöttek és az emberek ott ezt kiáltoznak, ugye, mondják, Hozsanna! A Hozsanna az azt jelenti, hogy szabadíts meg. Szabadíts meg. Az egy felszólító kérés. Szabadíts meg minket. Mert elnyomottak vagyunk, a rómaiak ott ültek a nyakukba éppen akkor. Szabadíts fel bennünket. Hozsanna. Hozsanna Dávid fiának mondják a tömeg, vagyis másokat is hívnak, hogy ti is jöjjetek emberek, és kiáltsatok ti is velünk együtt, mondjátok neki, hogy szabadítson meg bennünket. Hozsanna Dávid fiának. hívtak mindenkit Jézusnak a segítségül hívására. Akkor közben mondják, áldott, aki jön az Úrnak nevébe, mert azt látják, hogy Jézus jön, és ő mögötte az Úr áll. Az Úr nevében jön, azt jelenti, az Úr képviseletében jön. Benne maga, szinte Isten jön közénk. Áldott legyen az Úr, aki őt ide küldte, és benne ő eljött közénk. Értitek, hogy hát ez egy szenvedélyes ünnep volt akkor, egy szenvedélyes örömünnep, és örültek is, nagyon örültek a zsidók, mert végre, itt van már, hiszen nézzétek már Szamáról jön, mit mondott a Zakariás proféta? Tudatosult bennük, hogy Jézus milyen igénnyel jön. Hát ő az, ezek az emberek, testvérek, akik oda mentek, ezek az zarándokok, vagy akik ott éltek, akik csak ott mentek, oda mentek, azok jöttek Jeruzsálembe, és lépten nyomon római helyőrségekbe ütköztek, akik ott álltak az útszél, azt figyelték, hogy mit gazemberkednek a zsidók, ugye azt oda csaptak, hogyha valaki nem tetszett neki. Ó, gyűlölték őket a zsidók, hogy a nyakukba ütették őket. És most itt van valaki, akit már várunk, aki felszabadít bennünket, a Dávid fia. Hát ráadásul melyik ünnep volt? Páska ünnep közeledett, a zsidók szabadságának az ünnepe, mi nekünk a március 15. Ilyenkor még jobban föllángolt bennük a szabadság utáni vágy. Hát szinte nem is tudjuk elképzelni ezt a tüzet, ami bennük égett, amikor Jézust így fogadták. Minden szenvedély, minden vágyódás, az imádságaik ezrei, fönnmaradtak zsidó imádságok, mindig imádkoztak azért, hogy küldje nekik Isten a királyt, aki felszabadítja őket. És most meghallgatta, áldott legyen az Úr. Szinte lehetetlen szétszálazni ezt az érzést, vagy ami ott abban az emberekben gerjedt, ezt az indulatot, ezt az örömöt. Nem is próbálkozok vele tovább. Inkább arra gondoljunk, testvérek, hogy mi hogyan fogadjuk Jézust. Mi hogyan fogadjuk. Mert Jézus hozzánk is jön, királyok királyaként jön hozzánk, akiről tudjuk mellesleg, hogy azóta meghalt, és föl is támadt. És ő Isten a jobbjára ültette. Ő a királyok királya, a leghatalmasabb úr, aki a szeretetének letette a bizonyságát már a Golgota keresztjére. Hogyan fogadom én, és hogyan fogadjuk ti? Fogadjátok ti őt. Lehet így is fogadni Jézust, nagy örömmel, hódolva, odaadva neki magunkat, áldva azt, aki őt elküldötte, örvendezve Krisztusunknak. Meg lehet máshogy is. Azon a napon nem mindenki fogadta így Jézust. Ott voltak a nagy tanács tagjai, a papok, főpapok, akik rögtön tanácsot tartottak, mert ők is észlelték, hogy mi van, mi történik. És nagyon látták, hogy itt valami történik, ami nagyon nem tetszik nekünk. Volt a szívükbe, ugye említettem már nektek a múltkor ezt a Pax Romanát, ez a római béke, amit őrizni kellett mindenhol a birodalomban, ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy a kereskedelem történhessen, zajlik békébe, ugye? Ma is így van, nincs, ha háború van, nincs kereskedelem, látjuk, akkor se volt, úgyhogy a békét megőrizni, a Pax Romanát meg kellett. Zsidók összegyűltek, hát itt baj lesz, olvassuk János evangéliumában, hogy tanakodnak, hogy rómaiak meglátják ezt az űrzavart itt Jeruzsálembe, jönnek és elveszik tőlünk a hatalmat. Hát megfosztanak bennünket a hatalmat, mert nem bírjuk föntartani a békét, kardinális bűnt követünk el. Föl kell lépnünk Jézus ellen, és utána az egész processz, amit végigvisznek Jézus ellen, mindig ezt próbálják a rómaiaknak eladni, hogy Jézus egy lázító, aki a Pax Romanát borítja fel, azzal, amit tanít, meg ahogy él, meg ahogy csinálja a dolgait. Hát ők itt már érzékelték ezt a dolgot, ráadásul, hát ez már csak haba tortán. Van egy régi tanítás, ami az eszükbe jutott. Tudnélik, egy zsidó tanítás szerint az embernek fia, a Dávid fia, hogyha eljön, az vagy az ég felhűivel jön, vagy szegényen egy szamárháton. Ha az ég felhőivel jön Izraelhez, az azért lesz, mert Izrael megérdemli. De ha Szamárhától jön, akkor az azért lesz, mert Izrael nem érdemli meg őt. És ez egy ítélet a vétkességükön. Ez a tanítás bekerült a Talmudba is, a zsidók szóbeli hagyományoknak a írásos összefoglalásába később, úgyhogy ott is utána nézhettek. De ez egy vádbeszéd volt, ahogy Jézus ott vonult a zsidó fejjel, ez vádol minket. Azt mondja, hogy nem vagyunk méltók, nem vagyunk bűnösök vagyunk. Hát ezt nem lehet hagyni, hogy sértegessen itt bennünket ez a Galileába úgy itt akárki. Mindegy, hogy mit csinál, meg mit mondanak róla, hányan vannak körülötte, ne sértegessen itt bennünket. Úgyhogy felszívták magukat. Tehát volt, aki így fogadta Jézust, és ma is vannak, akik így fogadják Jézust, hogy személyes sértésnek tekintik, hogy Jézus közeledik hozzájuk. De a kérdés most, hogy mi hogy fogadjuk? Én, ti, hogy fogadjátok? Van, aki így, van, aki úgy. Van, aki nagy örömmel, van, aki meg lehet, hogy tartózkodóan. De én arra kérlek benneteket, hogy ne tartózkodjatok tőle. Inkább kezdjetek örvendezni ő neki. A te királyod jön hozzád, a te szabadítód, a te üdvözítőd. Hát mondjad neki, hogy itt vagyok, Uram. Itt a ruhám, itt a lelki értelemben, itt a szívem, itt az életem, eléd terítem. Mondjátok neki, áldott vagy, aki az Isten nevébe jöttél, az Isten képviselője vagy. Mondjátok neki, lengesétek a pálmágakat, mert ő a győztes, a legnagyobb király, aki minden ellenségét legyőzte, a sátánt, a halált, mindenkit. Hát nem méltó arra, hogy örvendezve fogadjuk őt? Zárkózzunk el tőle? Dehogy is. Mondjuk, hogy gyere Jézus, itt vagyok, tied a szívem, tied az életem. És emellett testvérek, hát vegyük tudomásul, hogy Jézus megosztja az emberiséget. Na, megosztja. Jeruzsálemet is megosztotta, mert voltak, akik így fogadták, alapvetően voltak, akik meg nem úgy fogadták. Úgyhogy Jézus testvérek, azt mondom nektek, hogy mind a mai napig megosztó személyiség, minket is megoszt. Ne így legyen, de vannak közöttünk, akik lehet azt mondják, hogy nekem nem kell. Van, akik azt mondják, nekem kell. Van, akik kitartanak az elutasításba, van, akik meghódolnak előtt, és nekiadják a szívüket. Itt azt remélem, hogy mindenki a jó oldalon áll, vagy előbb-utóbb a jó oldalra kerül, szabad átállni innen-oda, a rossz oldalról a jó oldalra, szabad beállni a Jézust örömmel, magasztalva, áldva, fogadók közé. Nem kell ott maradni a másik oldalon. Lehet ide jönni. És azt remélem, hogy így történik, de a világban azért nem történik meg mindenkivel. Sajnos sokan vannak, akik a farizeusok, írástudók, meg nem tudom kiknek az oldalán állnak. És nekik nem kell. Minden kell, csak ő nem. Mondjatok neki igent. Hívjátok segítségül. Ő a megváltónk. Ő az Urunk, a királyok királya. Na, elindultunk a Via Dolorosára Jézussal. Bétfagéból. Ez az első etap. Most előttünk van, majd folytatjuk azzal, hogy szerdán, hogy amikor közelgett a városhoz, megállt Jézus, és sírt a város fölött. Ez lesz majd a szerdai állomásunk. Az Úr áldjon meg bennünket. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy elindultál, végigjártad azt az utat Jeruzsálemig, és végül megérkeztél, hova mentél, a templom térre mentél, ahol jöttek hozzád a betegek, a nyomorultak, az elesettek, és te meggyógyítottad őket. Érzékeltetted szeretetedet és hatalmadat rögtön, ezek után, az ünnepi pillanatok után. Köszönjük néked, hogy mi is jöhetünk hozzád, és mindenféle nyomorúságunkkal eléd borulhatunk, és kérhetjük a te segítségedet. Bűnösök vagyunk, kárhozottak. Egyébként is a földi életünknek sokféle szomorúsága, sebe, fájdalma van. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád mindennel, és kérhetjük, hogy te gyógyíts meg bennünket egészen. És ne csak, hogy a földi bajainkat orvosold, hanem adj nekünk örök életet, üdvösséget. Köszönjük néked, hogy te vagy a királyok királya, az uraknak az ura, és kérünk téged, hogy segítsél bennünket, hogy teljes bizalommal és hódolattal viseltessünk irántad. Végezd el a szívünkbe, lelkünkbe ezt a mentalitást, mert magunktól nem tudjuk kialakítani. Te add meg, hogy igazi hódolóid lehessünk, akik imádnak téged. Segíts rajtunk, hogy segítségül tudjunk egyáltalán hívni, hogy ki tudjuk mondani azt, hogy Hozsanna, mert rád szorulunk. Köszönjük néked, hogy te hallod ezt és meghallgatod. Áldunk azért, mert hatalmas Úr vagy, aki igaz vagy, aki alázatos voltál a keresztfának a haláláig, és aki végtelen hatalommal szabadítod azokat, akik benned bíznak. Kérünk téged arra, hogy segíts meghajolnunk előtted, ruháinkat eléd teríteni, pálmaágakat lengetni, áldva téged, áldva azt, aki ide küldött nekünk, a mi mennyei atyánkat. Add, hogy igazi öröm legyen a szívünkbe, ne elzárkózzunk tőled, hanem megnyissuk előtted magunkat. Köszönjük néked mai tanításodat, kérünk légy velünk az előttünk álló napokban is, az előttünk álló héten. Add, hogy a nagy hetet tudjuk szent csöndességben tölteni, tudjunk készülődni nagypéntekre, húsvét örömünnepére is. Segíts minket, hogy ne beessünk az ünnepre, hanem felkészülten tudjunk odaérni mindnyájan. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk a gyászolókért, vigasztaló szereteteddel vedd körül őket, áld meg, erősítsd meg őket az előttük álló nehéz úton. Köszönjük te néked, hogy csodálatosan zenghettek a harangok a templomunkban. Áldunk azért, hogy ezeket is megvehettük. Hadd szolgálják ezek is a te dicsőségedet, Urunk, mindazokkal a gyerekekkel, akik és fiatal felnőttekkel, akik ezeket használják és szolgálnak vele. Kérünk téged, áldj meg bennünket, Urunk, hatalmas Jézus királyunk. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Testvérek, a hirdetések rendjén mondom, hogy az előttünk álló héten ifjúsági óra és biblióra sem lesz, hanem szerdától kezdődnek a nagyheti alkalmaink. Szerda és csütörtök este 18 órakor lesz istentiszteletünk itt a templomban, és nagypénteken istentisztelet lesz 9 órakor a megszokott vasárnapi rend szerint. Szeretettel hívunk és várunk benneteket. Szombaton, nagyszombaton délután 16 órakor lesz istentiszteletünk, a nagyszombati áhítat, amelyre szeretettel hívunk benneteket. Ige szolgálat, versek, kis jelenetek hangzanak el a megszokott módon, ahogy mindig szoktuk, kivéve amikor járvány ideje van. Most újra lehetséges nagy szombaton is összegyűlnünk. Akik jönnek és szívesen hoznak egy kis süteményt, azok tegyék meg, mert utána lesz egy kis szeretett vendégségünk is. Tehát kérem az asszonytestvéreket, hogy egy kis süteménnyel járuljanak ehhez hozzá. Vasárnap és hétfőn, húsvét első és másnapján pedig a szokott időbe 9 órától lesz istentiszteletünk, mindkét istentisztelet, úrvacsorás istentiszteletünk lesz. Készüljünk békességgel, örömmel, elcsöndesedve az előttünk álló nagy ünnepre. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottunk van. Múlt vasárnap imádkoztunk Mózsik Lajos testvérünkért, de az Úr elszólította őt családja köréből és közülünk is. Az ő temetésére 25-én, tehát e hónap 25-én 11 órakor kerül sor az újszegedi temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk kedves özvegyének, leányának, itt maradott családtagjainak. Befejezésül hirdetem még, hogy hallhatták a testvérek az új harangkészletünket. Nagyon szépen szól. Talán nem vagyok egyedül ezzel. Még a botfülűek is hallhatják, milyen szépen szól. Nagyon szépen szól. Elég drága volt, és adakozást hirdettem rá, aztán a háború kitört, és máshova mentek az adományaink, de az adakozást még most is hirdetem, mert szükség van még rá. Kérem a testvéreket, hogy akik szívesen támogatják ezt a készletet, illetve hát ezt a csapatot, adakozzanak erre a jó célra. Az adakozást az alapítvány fogadja, az Újszegedi Isten kezében alapítványunk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.